Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a mosti meseházban, amelynek ezúttal a házigazdái.
Dia,
Emőke,
Oti.
Én meg Bajko Melinda vagyok. Ahogy megszokhatták a kedves hallgatók, mindig mesével kezdünk, ezúttal is így lesz ez. Most éppen Diára került a sor, úgyhogy hallgatjuk őt.
A talléros kalap. Három diákról meg egy parasztemberről mondok mesét. A diákok nagy, szakállas legények voltak már mind a hárman, s egyszer mit gondoltak, mit nem, elindultak országvilágot látni, szerencsét próbálni. Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szembe jön velük egy parasztember. Az egyik diák nagy hegykén megszólítja. Hány hét a világ, bácsi? Mával is kevesebb, uram, mondotta a paraszt, s tisztességtudással megmelintette a kalapját. Hát a jó erkölcs hol terem? Kérdi a diák. Megterem a virág a gazban is. No, ez ügyes felelet volt, mondja a diák. Még egyet kérdek Kentől. Mi van a paraszt kalapja alatt? Azt mondja a paraszt. Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd megmondom. A diákok összenéznek, egy rézaras sem volt a zsebükben, de azért bementek. Hanem a paraszt előre ment, s megsúgta a kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort, ameddig 5 forint árat kimér. Letelepedtek az asztal mellé, s kocsmáros hordja a bort, isznak, jókedvük kerekedik. Hanem mikor 5 forint árát megitták, kocsmáros nem hozott több bort, azt mondta. Most már fizessenek az urak. Azám, fizettek volna, lett volna miből. Kotoráztak a zsebükben, kifordították, befordították, fordíthatták, egy kalajcár, nem sok, annyi sem fordult ki. Hát majd megfizet ez a kalap, mondja a paraszt. Azzal lekapja fejéről a kalapot, megrázintja, s egy fényes tallér esett ki belőle. No, lássák az urak, ez van a paraszt kalapja alatt. Tyű, nagyot néztek a diákok, szerették volna megszerezni a kalapot. Milyen nagy urak lennének, ha övék lenne a kalap. Csak megrázintanák, s hullana ki belőle a csengő tallér. Közre fogják a parasztot, adja el nekik a kalapot, amit kér, azt kér, a föld alól is előteremtik az árát. Jól van, mondja a paraszt. Én már úgyis öreg ember vagyok, 500 forint elég halálom napjáig, ennyiért az uraknak adom. Elmennek a diákok a földesúrhoz, kérnek írásra 500 forintot, az uraság adott is, s a parasztnak lefizették az 500 forintot. Tovább mentek nagy örömmel a diákok, s ahogy az első faluba értek, betértek a kocsmába, rendeltek ételt, italt, ettek, ittak, vígan voltak. Bort ide, kocsmáros, bort! Mikor aztán kifizetésre került a sor, megrázindották a kalapot, s hát csak ugyan kihullott belőle egy tallér. Erre még nagyobb kedvük, kerekedett, s még több bort rendeltek. De mikor másodszor is megrázindották a kalapot, csak egy tallér hullott ki a kalapból, pedig 5-re volt szükség. Hát most mit csináljanak? Nem tudtak fizetni, ott maradtak a kocsmárosnál, míg ledolgozzák az adósságot. Mikor aztán a kocsmárostól megszabadultak, indultak egyenest abba a faluba, ahol a parasztembertől a kalapot vették. Mennek, mendegélnek, egy nagy erdőbe érnek, hát éppen ott dolgozott a paraszt. Ez már jó messziről meglátta a diákokat, s hirtelen mi jutott eszébe, mi nem, egy fűrész volt nála, s azzal egy nagy töltfát elkezdett fűrészelni. Aztán elkezdett kiabálni. Hamar ide, hamar segítsenek, mert rám dől ez a fa. És a vállát jó erősen a fának vetette, mintha csak ugyan tartaná, nehogy ledőljön. Oda szaladnak a diákok, s mondja a paraszt. No, az Isten hozta az urakat ide, mert úgy tudják meg, hogy e fa alatt kincs van. Hogy könnyebben kiáshassam, előbb le akartam fűrészelni, de mélyebben találtam befűrészelni, és ha elállok innét, rám dől a fa. Álljanak ide az urak, tartsák a fát. Majd kötelet hozok ki a faluból, felmászok a fára, a felső ágára rákötöm a kötelet, és annál fogvást nyugat felé döntöm, mert hát a kincs kelet felé van. A diákok meg sem ismerték a parasztot, mert jóformán meg sem nézték, neki dőltek a fának. A paraszt megszaladott be a faluba kötélért. Az ám kötélért esze ágába sem volt, hogy kötelet hozzon. A szegény diákok várták ebédig, vártak uzsonnáig, vártak vacsoráig, majd megszakadtak, úgy kínlódtak, nehogy a farájuk essen. nem várhatták ítélet napjáig, nagy hirtelen elugrottak a fa mellől, s ím a fa ott állott szépen, bizony nem dőlt el. Fiúk, mondja az egyik diák, nekem úgy tetszik, hogy megint megcsúfoltak, mégpedig az a paraszt csúfolt meg, akitől a talléros kalapot kaptuk. Gyerünk csak be a faluba, majd megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg. Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét, ide bújt, oda bújt, aztán kerestette magát a feleségével, vajon megtalálja-e. De akárhova bújt, a felesége mindenütt megtalálta. Azt mondja az asszony. Hallja-e, ne bujkáljon, Kent, jobb, ha úgy tesz, mintha meghalt volna. Feküdjék le szépen, én szemfedővel beborítom, akkor aztán jöhetnek a diákok, holtemberrel semmit sem csinálhatnak. Ez igaz, feleség, mondja a paraszt. Mindjárt el is készítik a nyújtópadot, a paraszt ráfekszik, és a felesége sírni kezdett keservesen. Jaj, lelkem uram, Jámbor uram, miért haltál meg? Éppen abban a pillanatban jönnek a diákok, kérdik az asszonyt. Hát Ken miért sírnéne? Jaj, hogy ne sírnék, lelkem uraim, nem látják-e? Nyújtópadon fekszik az uram. Egyedül maradtam ezen a virágon, szomorú özvegységben. Egyet se sírassa Kent, mondja az öregebbi diák, nagy huncut volt, az Isten nyugtassa meg. Hanem hogy nem, volt az ajtó sarkában egy pálca, és az öregebb diák nem állhatta meg, hogy azzal egy kicsit rá ne legyintsen a paraszt hasára. Nesze huncut, vidd el ezt útra valónak. Felugrik a paraszt, letérdel a diákok előtt, mondja nagy halálkodással. Ó, hogy az Isten áldja meg kigyelmeteket, nagy jó uraim! Nolám, most már csak ugyan hiszem, hogy ennek a pálcának csuda ereje van. Csak hallgassanak ide. Tegnap, amint a kertek alatt mentem, látom, hogy egy döglött kutya hever ott. Egy kicsit meglegyintem a pálcámmal, és a döglött kutya abban a pillanatban felugrik, elszalad. Gondoltam magamban, talán nem is volt ez döglött kutya. Megyek az udvarban a földesúrhoz, s hát éppen akkor döglött meg a legszebb paripája. Ezt is meglegyintem, és mit gondolnak az urak, mi történt? Felugrott a paripa, körültáncolt az udvaron, kutyabaja sem volt. Na már most látom, hogy csak ugyan csudereje van a botnak. Feleség, amennyi kincs van a háznál, mind a diákuraknak, nekem már nem kell. Megélek én ebből az egy szál botból, ahol valami nagy úr meghal, megyek oda, és ezzel a bottal feltámasztom, majd lesz pénzem. Nem oda Buda, mondották a diákok, nem kell a pénz, visszük a botodat. Könyörgött a paraszt, ne vigyék el, drága jó uraim, van itt pénz elég, pedig dehogy volt. Adok, amennyit elbírnak, csak a botomat hagyják meg. Nem, mondották a diákok, kétszer megcsúfoltál, harmadszor nem csúfolsz meg, visszük a botot. El is vitték, s a paraszt nagyot kacagott, mikor a diákok elmentek. Hiszen csak vigyétek. Mennek a diákok hegyeken, völgyeken át, erdőn, mezőn keresztül, és beérnek egyszer egy rengeteg nagyvárosba. Amint bemennek a város kapuján, éppen akkor jött kifelé egy hatlovas kocsi, utána tengergyászoló nép. Kérdik a diákok, kit temetnek. Mondják az emberek a gróf kisasszonyt, ahol ülni a hintóban az édesanyja, meg a mátkája egy herceg. A diákoknak sem kellett több, mentek az öreg grófnéhoz, és mondták, hogy csak nyitassa fel a koporsót, ők feltámasztják a gróf kisasszonyt. Hát az öreg grófné hogy ne nyitatta volna fel. Ígért a diákoknak tengások kincset, annyit, hogy egész életükben urak lehetnek, csak támaszták fel a leányát. Fölnyitják a koporsó födelét, és az öregebb diák a bottal meglegyinti a gróf kisasszony torkát, s halljatok csodát, a gróf kisasszony mindjárt felült a koporsóban, mert úgy volt az, hogy a gróf kisasszony torokfájásban halt meg, az ütéstől kifakadt a kelés. Hely Istenem, volt nagy öröm, temetés helyett egy lakodalom, megvendégelték a diákokat is, ehettek, ihattak, amennyi csak beléjük fért, és kaptak hárman három szekér aranyat. Mentek vissza a faluba, kifizették a földesúrnak az 500 forintot, aztán mentek a paraszthoz, annak is adtak egy zsák aranyat. Hanem több szerencsét nem próbáltak a bottal, mert mégis megtudták, hogy nincs annak csüdereje. Szépen visszamentek a kollégiumba, végig tanulták az iskolát. Így volt, vége volt, igaz volt.
Nem hívott senki, magamtól jöttem én. Színezüst vonattal, keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Ne kérdezz tőlem, hogy meddig maradhatok. A játék vége, előttem is titok. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Szerintetek ezek a diákok okos diákok voltak-e?
Nem. Hiszékenyek voltak.
Aztán még? Hogy mondják azoknak az embereknek, akik az első látásra könnyen meggyőzhetők, illetve...
Naiv.
Így van, tehát naivak. És ti hogy tapasztaltátok, vagy hogy láttátok a mesében, hogy tanultak-e hibájukból, illetve a... Vagy folyamatosan ugyanazokat a hibákat követték-e? Hogy tapasztaltátok?
Folyamatosan azokat a hibákat követték-e, mert az öreg többször is el tudta verni őket.
Szerintetek miért tudta az öreg annyiszor átverni őket?
Mert okos volt.
És milyen fajta okosság volt az, amivel az öreg rendelkezett?
Ravasz. Úrfangos.
És szokták mondani, hogy gyakorlatias okosság, mert az élet helyzetekből tanult, míg a diákok meg...
Az iskolába tanulták, de hát...
Ők inkább a tudományos, illetve inkább a könyvből tanult dolgokat tudták, ismerték, és az élet dolgaiban még tapasztalatlanok voltak. Hogyan lehet tapasztalatot szerezni az élet dolgaiban szerintetek a mai embernek? Ti hogy tudtok különböző tapasztalatokat szerezni? Nem csak az iskolában tanultok, nem csak azt tanuljátok meg, ugye, amit a tanórákon megtanítanak, vagy otthon, ugye, hanem honnan tanultok még?
Környezetünktől.
Igen, a környezetből, a benneteket körülvevő emberektől.
Családunktól.
Igen, hát az a legközvetlenebb. De amikor különböző élethelyzetekbe belekerültök, vagy... különböző ilyen próbaszerű, próbatételszerű helyzetekbe kerültök akkor is, hogy most éppen vakáció van. Vakációban tanul-e a diákok legnagyobb része?
Nem.
Úgy nem, ahogy úgy az iskolában. Nem. De egy csomó mindenki táborba jár, elmegy túrázni, elmegy esetleg külföldre, különböző érdekes dolgokat megnézni. Az nem tanulás?
De igen.
Ugye? Egy csomó olyan helyzet van, sőt, mondhatjuk azt, hogy minden nap kerülünk olyan helyzetbe, amiből valamit tanulhatunk. És azok kézzelfogható tudás, ugye a mindennapos tanulások ezek, elkerülhetetlen. Ahhoz teljesen el kellene zárkozni egy kalitkába, hogy az ember ne tanuljon minden nap valamit, persze, ha erre nyitott is. Tapasztalati tanulásnak nevezik ezt, hogy amikor megtapasztalom a saját bőrömön. Szerintetek melyik hatékonyabb, vagy melyik... tartósabb tudás? Az, amit egy könyvből tanulsz meg, vagy az, amit egy tapasztalaton át tanulsz meg?
Tapasztalaton át tanulsz meg.
Lehet-e szerintetek úgy előkészíteni a tudást, vagy a tananyagot akár, hogy az tapasztalati tanulás legyen, és ne ilyen könyvízű? De be lehet-e mondjuk az iskolai tanulásba, vagy valamilyen más formába vinni a tapasztalati tanulást?
Igen. Hát annak a bizonyos tanárnak vannak ilyen jó élményei, meg tapasztalatai, amit így be tud vinni a tananyagba, a leckékbe, akkor igen.
Vagy például a ilyen kísérleteket kipróbálunk.
Igen.
Kémia vagy fizika.
Különböző élethelyzeteket is lehet. Hogyan? Amikor dramatizáljuk, amikor előadjuk, amikor saját magunk beleéljük a helyzetbe magunkat. Ez a játékosítása a különböző témáknak. Ilyenekben is volt részetek, igaz-e?
Igen. Igen.
De vannak olyan módszerek is, amikor ezt iskolán kívül is meg lehet tenni. És emlékeztek, mi idén, illetve az elmúlt tanévben voltunk egy ilyen háromnapos tréningen, ahol nagyon sok mindent lehetett, vagy lehetett volna tanulni. Az is egy tapasztalati tanulás, hogy mit lehet tanulni egy ilyen környezetben?
Csapatmunkát.
Nagyon fontos, hogy kooperáció vagy együttműködő munkaformákat. Még mit tanultatok ti ott? Hogy érzitek? Milyen fajta tapasztalatokat gyűjtöttetek ott?
Csapatépítő tapasztalatok.
Igen, de például...
Megbízhatóság. Ja, túra során pár emberben jobb volt, ha meg tudtál bízni.
Az jutott eszembe, hogy tanultok ti földrajzot, ahol azért térképészetet, meg tájékozódást tanultok, de ott is volt egy ilyen próba, amikor kaptatok egy térképet, elmagyarázták nagyjából az égtájakat, és annak alapján kellett nektek hát elég hosszú ideig magatokra tájékozódni, és bizony egy erdőben nem van egyszerű. De azért tanultatok-e a túra során tájékozódni? Próbáltatok-e meg gyakorlati tájékozódási pontokat keresni?
Hát abban nem volt részünk, igazság szerint a csapat felelősnek volt ez a dolga, csak hát...
De az is egy tanulás, ugye, hogy nem közösen, nem tudtátok azt közösen megoldani, hanem egyesek úgy gondolták, hogy az ő dolguk, és akkor azt kisajátították maguknak, igen. Ugye? De ez is egyfajta tanulás, hogy tudunk együttműködni. De másmilyen tanulás az, amikor konkrétan egy erdőben tanulsz megtájékozódni, mint hogyha ott az iskolában neked ott a térkép, és akkor, hát persze, megy, megmutatják a térképen, és aztán kiraknak egy város közepébe, és boldogulj egyedül, és azt se tudod, hogy merre, hogyan. Például ezeket a képességeket gyakorlatban sokkal könnyebb lenne, illetve sokkal hasznosabb lenne tanulni, mert attól, hogy valaki egy térképen tud tájékozódni, még nem biztos, hogy a térben is ugyanúgy fog tudni tájékozódni. De magatokról tudtatok-e meg dolgokat ezekben a gyakorlatokban, ezekben a játékokban, mert végül is egy csomó ilyen játék volt, ilyen csapatépítő jellegű tréning volt, de a foglalkozások, a játékok azok önmagatokra nézve is hasznosak lehettek. Tudtatok-e meg magatokról új dolgokat? Tapasztaltatok-e magatokról meg olyasmit, hogy hű, ezt nem is tudtam magamról?
Nincs csak türelme.
Tényleg.
Akkor az milyen fajta tudásnak nevezzük, amikor rájövünk a tulajdonságainkra, vagy esetleg előnyös oldalunkra, a hiányosságainkra? Hogy hívják ezt a folyamatot?
Tapasztalatszert.
Igen, de amikor önmagad, az bizony, tehát önismeret. Önismeretre akkor teszünk szert, hogyha valamilyen formában másokkal kapcsolatba kerülünk, hiszen a másik az, aki visszatükrözi nekünk azt, hogy milyennek lát, vagy a vele való kapcsolatba derülnek ki dolgok rólunk, hogy milyenek vagyunk. Ha csak önmagunknak lennénk, akkor nem sok mindent tudnánk magunkról, hanem a ideális kép lenne arról, hogy mire vagyunk képesek. Van-e olyan tapasztalatotok, hogy ezt a fajta módszert iskolai tanulásba is bevigyük? Hogyan lehetne? Hogy lehetne kicsit tapasztalatibbá tenni a tanulást, hogy ne csak ilyen elméleti legyen? Mert mindig mindenki ezzel panaszkodik, hogy ez a nagy hátrányunk, ez a nagy hiányossága az oktatási rendszerünknek, hogy minden elméleti és a gyakorlatban, amikor oda kerülnek, az emberek nem tudnak semmit. Ez így van-e szerintetek?
Nagyjából.
Be lehetne szerintetek vinni a tapasztalati tanulást? Hogy lehetne bevinni ezt a tanórákra?
Csapatmunkákkal.
De az van most is, nincs? Hát elég sok órán, elég sok tevékenység van csapatmunka, nem? De a csapatmunkánál azért én nagyon sok furcsaságot látok. Hogy működne jól egy csapatmunka? Vagy
ha
mitől jó?
Mindenki odaállna, és mindenki egy kicsit bele a napba a feladatba, akkor az lenne az igazi csapatmunka, nem az, hogy van egy ember, aki mindent megcsinál, a többi csak nézi.
Nagyon gyakori, hogy a csapatmunkában egyesek el tudnak bújni, úgy a felelősség alól ki tudnak bújni.
Igen.
Ennek is megvannak a hátrányai. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni, hogy egyesek ne tudjanak a másik hátán élősködni?
Csak azon az emberen múlik.
Hogy lehetne úgy irányítani a feladatot, hogy mindenki kivegye belőle a részét?
Ha minden embertől kérdezünk valamit. Például, hogy a tanárok kérdeznek minden embertől.
Vagy eleve a feladatot úgy, igen, adjuk a csoportnak, hogy mindenkinek, igen, ki van a saját feladat osztva, igen, nem ugyanaz, hanem mindenkinek a saját kis része, és a részekből kell összerakni az egészet. Ilyet már tapasztaltatok-e?
Igen.
Igen.
Ilyen feladatot. Emlékeztek, többször is csináltunk olyat, ugye, hogy mindenki megkapta maga kis kérdését, és akkor azt össze kellett rakni, mint egy puzzle-t, mindenki a maga feladatát. Ha egy ember nem oldotta meg, akkor nem volt megoldva a csoport feladat. Tehát valamilyen módon mindenkinek ki kellett venni a részét. A csapatmunkán kívül még milyen más módszerekkel lehetne tapasztalatibbá tenni a tanulást? Itt Diát említetted a kísérleteket. Ez
vagy hogyha például nem csak az osztályban vagyunk, nem csak ott tanulunk, hanem kimegyünk például a városba.
Igen, az is nagyon jó lenne, amikor akár
helyszínt. Hogy az udvar is valahogy van. Tehát amikor voltunk a múzeumban is, kiállításokon.
Igen.
Vagy biológia órán kimentünk az udvarra.
Akár a természeti környezetet is, igen, ugye kihasználni, annak a megismerését. Tehát akkor azt jelenti, hogy csak vannak ilyen jellegű foglalkozások, próbálkoznak a tanárok, hogy tapasztalatibbá tegyék a tanulást. Például a nyelvórákon. Vannak olyan feladataitok, amikor szituációkat kell eljátszani, és úgy kell beszélgetni?
Nincsenek nagyon.
Pedig szerintem nagyon hasznos lenne, hogy mondjuk egy vásárlást, vagy egy telefonbeszélgetést úgy próbálni a kommunikációt, hogy azt úgy konkrétan kipróbálni, hogy hogy működik azon a nyelven, még a helytelenül is, de kipróbálni. Szerintetek ez így?
Így könnyebb lenne a nyelvtanulás is.
Tehát oda is lehetne ugye gyakorlati igen. dolgokat bevinni. És akkor említettük, hogy polgárőrákon szoktunk nagyon sokszor ilyen dramatizálást, vagy ilyen szerepjátékokat, ahogy ezt nevezik,